Gyakorlatban hogyan lehet kivitelezni Kárpátalján, konkrétan önöknél a Beregi Református Líceumban a távoktatást? Arra gondolok, hogy még Magyarországon is vannak gyermekek, családok, régiói az országnak, ahol problémát okoz, hogy van-e számítógép, van-e annyi számítógép, annyi okostelefon, ahány gyermek van, van-e internet, és a többi, és a többi. És feltételezem, hogy Kárpátalján ez csak nagyobb probléma lehet, mint Magyarországon. Hogyan tudják lebonyolítani a távoktatást?
A kárpátaljai távoktatásról igazából, ha beszélnünk kellene, akkor azt kell mondanom, hogy egy kicsit vissza kell tekintenünk az elejére, és arról pedig azt, hogy nagyon-nagyon nagy meglepetésként ért mindennyiunkat. Erre nem voltunk ilyen értelemben felkészülve. Amikor meghirdették ennek a karanténnak az első fázisát, akkor igazából egy rövid időre készültünk, és igyekeztünk olyan platformokat használni, ahol kiküldhetőké tudtuk tenni a tananyagot. Alapjában véve távoktatás volt, nem online oktatás. Amikor láttuk azt, hogy egyre hosszabb és hosszabb időkre hosszabbítják majd magát a karantént, úgy döntöttünk, hogy más megoldást kell találnunk, mert visszamérve, folyamatosan nézve azt, hogy mennyire hatékonyak az óráink, akár a diákok szemszögéből, akár a tanároknak a meglátásai alapján, illetve eredményeknek a fényében, hát azt láttuk, hogy közel sincs ahhoz, mint amit addig mi megszoktunk. Ugye tőlünk a diákok hát több mint 90%-a egyetemeken tanul tovább, és hát büszkék vagyunk arra, hogy azokra az eredményekre, amikkel bírunk. És végül is az első turnusnak, tehát ennek az elmúlt tanévnek a végére jutottunk odáig, hogy kialakítottunk egy olyan sajátos rendszert, amiben már egyre többször videó vagy online órák is megjelentek, ami hathatósan azért jobban sikerült igazából ezen keresztül átadni a tananyagot. És elkezdődött Istennek hála az újabb tanév, amikor örömünkre visszajöhettünk az iskolában is. Hát ha voltak is megkötések, akkor is hagyományos formában tanítottunk, hozzászoktunk a maszkviseléshez, hát utakon való ki- és bejáráshoz az épületen belül, a folyamatos fertőtlenítéshez és így tovább, majd egy rövid időt követően meghirdettük a karantént. Erre mi már készültünk szeptembert megelőzően, és próbáltuk figyelni a nagyobb céget, milyen lehetőséget biztosítanak az iskoláknak. Ugye Microsoft és a Google felületeit is megvizsgáltuk, és hát a legalkalmazhatóbbnak az utóbbi bizonyult a G Suite felület, amit igazából sikerült úgy kialakítanunk a magunkra nézve, hogy minden diáknak elkészítettünk egy egyéni beléptető e-mail címet és hozzá jelszót, és felvettük Classroom csoportokba tantárgyanként megfelelően. És amikor eljött az ideje, hogy meghirdették ezt a második turnusát a karanténrendszernek, akkor mi már egy olyan platformon fogadtuk a diákokat, hogy gyakorlatilag az első naptól kezdve az órarendnek megfelelően tudtuk megtartani az óráinkat. Tehát ugyanúgy, mint ahogyan az iskolában is voltak, ami számunkra nagy előrelépés, mert azért itt nem vagyunk, ahogyan is mondta, erre így módon felkészülve. És a kérdésnek a második részére azt tudom válaszolni, hogy igen, tehát amikor ugye folyamatos a kontroll, a visszajelzéseket várjuk a diákoktól, a tanároktól, mennyire tudtak bejelentkezni, voltak-e problémák. Hát azt kellett tapasztalnunk, hogy bármennyire is igyekszünk, azért a technika a háttérben sok esetben ellenünk is tud dolgozni, ami lehet egy áramszünet miatt, lehet internet hiánya miatt, lehet éppen valami időjárási viszontagság miatt, és volt, hogy ilyen dolgok miatt nem tudtak bejelentkezni a diákok, vagy éppenséggel nincsen elegendő eszközük, mert hogy egy családban ugye többen is iskoláskorúak, és egyre több iskola azért egyre komolyabban kezdett el foglalkozni a táv, illetőleg online oktatással, és egy családban több gyerek is van, és mindössze csak egy lehetőség van számítógépre leülni, akkor nehéz, hogy mindenki bent legyen. És hát azt is látjuk, hogy a diákok nekik egy része a szívesebben inkább telefonról próbálkozik bekapcsolódni, a legtöbbüknek azért van már smartphone-juk, amely lehetőség van a csatlakozásra, viszont azt is láttuk, hogy ez milyen szinten fárasztó, hogy a napok, a hetek kezdtek telni, és az iskola rendelkezik néhány személy számítógéppel, laptoppal, amit informatika és egyéb órákon szoktunk használni, és úgy gondolok azoknak a diákoknak, akik úgy érzik, hogy szükség lenne egy ilyen kölcsön számítógépre, azoknak a rendelkezésükre bocsátjuk. És ez így is történt, szép számmal értek ennek a lehetőségével, nyilván a mi részünkről ez korlátozott, tehát ami gépeink voltak, azokat gyakorlatilag kölcsön tudtuk adni nekik. El tudtuk azt érni, hogy a mi óráinkra, amit viccan volt tartunk, hát 95% közötti a becsatlakozás, tehát az eszközök kapcsán. Az internettől függően van, hogy kidobja a rendszer őket, egyre inkább azt látjuk, hogy a gyerekek kezdenek hozzászokni ehhez, és tényleg percre pontosan tudják ezt követni, így az órákat, mint a szüneteket. Aztán azt is láttuk, hogy bármennyire is igyekszünk azért, úgy a diák, mint a tanár részéről is nagyon fárasztó, hogy egész napot kijönnek a számítógépek, vagy esetleg valaki még a telefon, esetleg a tablet előtt. Kénytelenek voltunk rövidíteni az órákon, és már ebben a második turnusban eleve úgy is indítottuk el az órákat, hogy rövidített órákat tartottunk, ami azt jelenti, hogy 40 perces órák és 10-15 perces szünetek, illetve ennek a második feléhez érve egy tanári határozottal úgy döntöttünk, hogy nem csak hogy 40 perces órák, hanem igyekezzünk minél rövidebbre lenni azt a részt, amikor a gyereknek be kell legyen kapcsolva lenni a monitorjára. Úgyhogy ezt tanártól és tantártól függően igazából rábíztuk a tanároknak, hogy 25 percre ne legyen kevesebb, de hogyha be tudja fejezni a prezentálást, mert általában prezentációkat készítünk, és élő hanganyaggal kommentáljuk, mikor egy magyarázatot fűzünk hozzá. Ha valaki ezt hamarabb be tudja fejezni, akkor örülünk neki, mert az is egy picit talán pihentetjük a szemüket a terheléstől.
De akkor ez azt jelenti, hogy közben megy a hangos óra tovább? Tehát, hogy a prezentálás nem, de mondjuk a tanár beszél hozzájuk tovább?
Igen, tehát a kérdéseknek a igen, alapvetően így megy. A kérdéseknek a megbeszélése, és akár az is elképzelhető, hogyha a tényleg szükségét kérdi, hát a tanár látja azt, hogy mennyire fáradt a gyerek, akár 5 perccel hamarabb is befejezheti az órát, tehát erre is adtunk lehetőségét nekik, mert fontos, hogy ne merüljenek ki, mert itt az hosszú távon az egészségük is károsodhat, legalábbis mások is alátámasztották, nem csak olyan látásunk szerint.
És a tanár kollégák, pedagógusok, ők hogyan fogadták ezt a helyzetet? Mennyire kellett nekik alkalmazkodni, mennyire kellett megtanulni ezt a Google-nek a felületét, belerázódni ebbe a távoktatás dologba, hogyan vették ezt az akadályt?
Hát ugye az első, tehát a márciustól kezdődő időszakban azért érezhető volt az, hogy szokatlan a tanároknak is, viszont abban az áldásos helyzetben vagyunk, hogy a kollégáink jó része igazából fiatal, akik otthonosan mozognak a számítógép terén, viszont akkor, amikor mi a nyár folyamán előre tekintve próbáltunk tervezni, hogy mi várható ránk, akkor eljutottunk annak a gondolatáig, hogy mindenképp szükséges saját berkeinken belül egyfajta gyors talpalót tartani, és felkészíteni a tanárainkat ennek a felületnek, az általunk kiválasztott felületnek a használatára. És ezt meg is tettük, amiben segítségünkre volt egyébként a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség is, akik szintén fontosnak látták azt, hogy a szokásos évközi továbbképzéseiket a nyári akadémia keretében azt a távoktatásra, az online oktatásra hegyezzék ki. És hát mi a tanárokkal részt vettünk ezeken a foglalkozásokon, aminek az lett az eredménye gyakorlatilag, hogy a legfontosabb dolgokat, amikre szüksége van a tanórák során, azt be tudta gyakorolni, meg tudta ismerni a kapcsolatteremtéstől a lehetőségeken át, vasszal megosztásáig, egyéb dolgoknak a bevonásáig. A matematikóról ugye különösen nehézséget jelent, tehát hogyan lehet úgy írni kézzel, akár mintha táblára írt volna, tehát ilyen különböző külső eszközöknek a becsatlakoztatási lehetősége. Ez mind azért jó volt, hogy a nyár során gyakorlatilag rendelkezésünkre állt, és meg tudtuk tanítani, és meg tudtuk tanulni.
Számunkérés az, mi a tapasztalata, hogyan működik, hogyan tudnak így jegyeket adni, félévi bizonyítványt adni, hogyan megy ez?
Hát ebben a távoktatásban pontosan a számonkérés a leggyengébb látszem, legalábbis a mi meglátásunk szerint, mert ugye közel sem úgy működik, mint ahogyan azt addig a hagyományos oktatásban megszoktuk. Többféle felületet próbáltunk ki, erre is talán a leggyakrabban a Redment az, ami előre elkészített kérdések, illetve feladatokat állítunk össze, időhatárosokat, akár megszórt módon, tehát megkeverve a kérdéseket adott diáktól, illetve a másikkal összevetve. És hát mindezek ellenére is azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag az a gyerek, aki gyorsan meg akarja találni az adott kérdésekre a válaszokat, az meg tudja, akár az internet ott a lehetőség, akár az általunk kiküldött órai tananyag. És hát a jegyekben is azért megmutatkozott az, hogy a jegyek gyakorlatilag egy bizonyos szinten jobbak lettek, mint ahogy azok szoktak lenni nálunk. Lehet ezt a másik oldalról is megközelíteni, hogy a gyerekek ebben a 21. században talán még inkább megtanulják azt, hogy hogyan lehet az információt előhívni, és azok pedig, akik tényleg becsülettel vannak, és én úgy gondolom, hogy azért a mi diácsaink nagy része becsülettel áll hozzá, azok pedig hajlandóak leülni és megtanulni ugyanúgy távoktatásban is azt a tananyagot, amit az iskolában kellene, mert pont ahogy az előbb is mondtam, nem az a célunk, hogy jegyeket tudjunk adni, hanem a gyerekeknek is az a célja, hogy majd a független tesztelésen az érettségi idején meg tudják mutatni azt, hogy mit tanultak. De maga a száronkérésnek a rendszere az jóval több gondol és nehézséggel jár a tanárnak átgondolással, és igazából ezt tartjuk a leggyengébb pontjának a távoktatásban. Ugye nehézség az, hogy a távolság az, hogy mindenki egyedül ül a szobájában, azért elidegeníti a diákokat. Tehát nagyon jó volt azt látni, amikor véget ért, akár az utolsó egy hónap is, hogy a gyerekek olyan örömmel voltak már az első pillanattól, ahogy beutaztak hozzá, hogy gyakorlatilag nem tudtak bekelni egymással. És ez érezhető volt a tanórákon is, a hangulatban, mindenben. De teljesen más a hangulat akkor, amikor az osztályteremben vagyunk, amikor mindenki hozzá mehet szólni, vagy úgy, hogy előtte bekapcsolom a mikrofont, és akkor mondjak valamit, inkább be sem kapcsolom, mert annyira már azért nem is fontos. Tehát ez a kommunikáció, mint olyan, az órai aktivitás az azért szintén bizonyos szempontból visszábesett, és akkor erre kell megint megoldást találni, hogy hogy lehet újra és újra a helyzetbe hozni, motiválni, megszólítani, ne szemérveskedjenek a kamerák bekapcsolásával. Tehát ez eleinte különösen komoly energiákat kíván tőlünk.
Köszönöm, és akkor még egy más kérdésről beszéljünk. Az elmúlt években magyarországi sajtóban is időnként lehetett hallani az ukrán nyelvtörvényről, amelynek az egyik részének ígérete az volt, hogy majd nagyon egyszerűsítő mondom, nem lehet majd magyarul tanítani Ukrajnában, és így Kárpátalján sem. Van-e ebből bármi, ami megvalósult, vagy önnek mik az információi igazgatóként, hogy ebből lesz-e majd később valami?
Hát a ukrajnai nyelvtörvény igazából aláírásra került, az új nyelvtörvény Ukrajnában, és nyilván ennek van egy olyan passzusa, ami hát itt az oktatás nyelvére, és ebben fölmenő rendszerben bevezetésre kerül a tantárgyaknak az államnyelven történő tanítása, ami azt jelenti, hogy az egynévben engedélyezi továbbra is a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelven oktatást, majd pedig az ötödiktől felfelé bizonyos százalékos rendszernek megfelelően meg kell jutniuk odáig, hogy gyakorlatilag a érettségi osztályokban már 80%-ban, vagy még azt meg haladóan is, akár ukránul kell a tantárgyakat tanítani. Szomorú, és igazából szeretnénk azt, hogy ez ne következzen be, hát meglátjuk, hogy mi 2023-ig milyen olvasatában ezt a nyelvtörvényt alkalmazni. Bízunk abban, hogy találnak rá ugye politikusok, mint a helyi kisebbségi szervezetek olyan lehetőséget, vagy olyan korrekciót, ami által azért nem lesz ez ennyire drasztikus jelenleg, igen, tehát ennek komoly veszélye van. És hát abban bízunk mi, akik magánintézményként vagyunk jelen, hogy talán nem lesz olyan szintű a magánintézményekre vonatkoztatva ez a nyelvtörvény, mint hogy az állami iskolákra, ahogy eddig legalábbis érzékelődik a várható eredményét.
Ez a reményük, vagy erre van valami, hogy mondjam, jogi lehetőség a törvény szerint?
Hát a törvény tesz egyfajta utalást arra, hogy a magániskolákban folytatható más nyelven is az oktatás, és akkor ebben bízunk, hogy talán ez értelmezhető lesz úgy is, hogy mi akár, akik magániskolában, vagy egy nyelvi fenntartású intézmények, azok továbbra is nagyobb százalékban taníthatjuk az anyanyelvünkön a tantárgyakat. És értelemszerűen nagyon fontosnak látjuk mi is azt, hogy az államnyelvet megtanulják a gyerekek, azok, akik itthon ukrán állampolgárként nőnek fel, és szeretnének majd munkában állni, alapvető fontosságú az, hogy az államnyelvet megfelelő szinten beszéljük, annál is inkább, mert már hosszú ideje ukrán nyelvből és irodalomból az érettségi vizsgát vettem, de magyarnak is, és más nemzetiségének, ukrán nemzetiségének, orosz nemzetiségének.